Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Parajdi Sóbánya utolsó megmentett szárnyát, a telekdiágat is elérte a Korondpatak-vize, ezzel gyakorlatilag a teljes létesítmény működésképtelenné vált. A bejáratot lezárták, a mentést hivatalosan feladták. A döntés hatására elszabadultak az indulatok, a helyiek az utcára vonultak, tiltakozások kezdődtek a bánya kapuja előtt. A közösség úgy érzi, cserben hagyták őket, és nem csak a víz vitte el a bányát, hanem az elmaradt döntések, a késlekedő beavatkozások és a felelősség hárítása is. Sebestyén József, a bányafejlesztési igazgatója lemondott. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet. Felhívják a csatlakozni kívánó adományozók figyelmét, hogy a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy a számlaszámukon átutalással, Parajd megjelöléssel segíthetik a katasztrófa károsultjait. Miközben az országos figyelem a Parajdi Sóbányánál kialakult vészhelyzetre irányul, Háromszéken egy másik súlyos természeti probléma alakult ki. Napok óta tartó intenzív esőzések miatt 9 településen öntött ki a víz, több száz embert kellett kitelepíteni, és több száz hektár földterület került víz alá. 2 tonna humanitárius segélyszállítmánnyal és vízszivattyúkkal indult útnak a Magyar Református Szeretetszolgálat csapata a Kovászna megyében található Nagyborosnyóra, hogy az árvíz elleni védekezésben segítsék a határon túli közösséget és támogassák a kitelepített családok élelmezését. Donald Trump amerikai választási győzelme és a liberálisok bukása olyan, mint egy álom, de az európaiak álmát Brüsszel elrabolta, kisiklatta az európaiak jövőjét, álom helyett rémálmot kaptak, fogalmazott a miniszterelnök Budapesten a Szépek Hungary 2025-ös rendezvényen tartott nyitóbeszédében. Az Alapjogokért Központ által szervezett tanácskozáson Orbán Viktor azt mondta, ha a patrióták győznek a következő időszak választásain, megkezdődhet Brüsszel visszavétele. Keresztény kultúrát akarunk, nemzeti alapon álló iskolákat, félelem nélküli utcákat és városnegyedeket, büszkék akarunk lenni a nemzeteinkre, ez a patrióta terv, jelentette ki a kormányfő. A világ legnagyobb jobboldali seregszemléjének titulált konferenciára 600 külföldi vendéget várnak 2 nap alatt. Orbán Viktor hivatalában fogadta Robert Ficót, Szlovákia kormányfőjét, aki a Szépek Hungary rendezvényre érkezett Magyarországra, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A tárgyalás legfontosabb témája Magyarország és Szlovákia energiabiztonságának kérdése volt. Robert Fico korábban Magyarországgal együtt kifogásolta az Európai Bizottság tervét, miszerint 2027 végéig uniós szinten leállítják az orosz földgáz importját. Orbán Viktor később hivatalában fogadta Andrej Babis, Csehország korábbi miniszterelnökét, a csehországi ANO párt vezetőjét is. Az ANO a Fidesz testvér pártja, a Patrióták Európai Párt családjában az októberben esedékes csehországi parlamenti választások legnagyobb esélyese. Nem lezárni kell a földgázvezetékeket, ahogy Ukrajna tette, hanem újakat építeni, mint Bulgária, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Szófiában. Szijjártó Péter a Bulgária területén áthaladó földgázvezetékek kapacitásának bővítését célzó vertikális gázfolyosó projekt munkálatainak megkezdése alkalmából rendezett ünnepségen beszélt. Kifejtette, Közép-Európában sajnos jelentősen leromlott az energiaellátás helyzete. Elhangzott, Magyarország stratégiai jelentőséget tulajdonít az együttműködésnek Bulgáriával. Az előzetes adatok szerint áprilisban 5323 gyermek született és 9565-en haltak meg, közölte a KSH az MT-vel. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 14, a házasságkötéseké 5,4, a halálozásoké 2,3%-kal mérséklődött. Sosem született még ilyen kevés baba egyetlen hónapban az országban, mint most áprilisban. Végül az időjárásról. A folytatásban gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé lénkül. A hőmérséklet a hajnali órákban 8-10, napközben aztán 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. XIV. Leó pápa ellátogatott a Castel Gandolfói pápai rezidenciára és az ott működő Laudato Si ökoközpontba. Pápai távirat. A SELAM, a latin-amerikai és karib térségi püspöki konferenciák tanácsa, a kollegialitás jele az evangelizáció szolgálatában. A vatikáni kertekben virágokból elkészítették 14. Leó címerét. A magas torony. Sajgó Balázs atya elmélkedése Urunk mennybe menetele ünnepére. XIV. Leó pápa ellátogatott a Castel Gandolfói pápai rezidenciára és az ott működő Laudato Si ökoközpontba. A pápa csütörtökön délelőtt elhagyta a Vatikánt és a Róma közelében fekvő Castel Gandolfóba látogatott, ahol a pápák nyári rezidenciája található. Itt hozta létre Ferenc pápa 2023-ban a Laudato Si kezdetű enciklika nyomán működő ökocentrumot, ahol a környezetvédelem, közös otthonunk megóvása áll a középpontban. Leó pápa meglátogatta az apostoli palotát is. Újból meglepetéssel szolgált 14. Leó pápa, aki május 29-én délelőtt egy autókonvojjal elhagyta a Vatikánt, hogy fölkeresse a Castel Gandolfói pápai rezidenciát, adja hírül a Szentszék sajtóközpontja. A pápa először meglátogatta a Laudato Si ökocentrumot, amelyet Ferenc pápa 2 éve hozott létre a pápai villág területén, hogy a közös otthon megóvására neveljen. Éppen 10 éve jelent meg enciklikája, mely az ihletést adta a központ létrehozására, az átfogó ökológia példájaként. 14. Leó pápa elment az apostoli palotába is, amelyet 2016-ban Ferenc pápa múzeummá alakítatott és megnyitott a látogatók előtt. A pápai enciklikáról elnevezett ökocentrumban a fenntartható gazdaság és az ökológiai megtérés a vezérgondolat. A 10 éve közzétett Laudato Si enciklika olyan témákat tárgyal, amelyek máig nyitott kérdésnek számítanak, például az ember és a környezet védelme, mint egység. Botanikusok, biológusok az átfogó ökológia szakértőinek hozzájárulásával, a központban vállalkozók és szakértők, iskolások és egyetemisták, de a Ferenc pápának kedves, sérülékeny réteg, tehát migránsok, erőszak áldozatául esett nők, fogyatékkal élők, büntetett előéletű személyek, volt kábítószerfüggők, akik általában nem jutnak ilyen képzéshez, lehetőséget kaptak, hogy elmélyítsék az enciklika alapértékeit, és felkészítő tanfolyamokon vegyenek részt, kertészetet és zöld terület karbantartást tanuljanak. Az apostoli palota múzeummá alakított részében, az első emeleten a látogatók 6 teremben megtekinthetik a pápaság elmúlt 500 éve során szolgáló pápák portréit. A kiállításon továbbá liturgikus öltözetek, egyenruhák és 9. Pius a múzeum megnyitása alkalmából restaurált hordszéke, illetve a római apostoli palota konzisztóriumi termében 80 évig használt csodálatos trón is látható. A palota belső udvaránál az a BMW, amelyet II. János Pál használt Castel Gandolfóban nyári útjai során. A palota múzeumban kijelölt turista útvonal különleges kilátóponttal zárul. A látogatók kitekinthetnek arról a balkonról, ahol a pápák az úrangyala imádság alkalmával megjelentek. Így ugyanabból a látószögből nézhetnek a térre és a városkára, mint korábban a szentatyák. Különösen lenyűgöző kilátás nyílik a palotának a vulkanikus tóra néző ablakaiból. A pápák nyári rezidenciájának múzeum alakítása nem akadályozza meg a pápákat abban, hogyha szándékukban áll, a palotában tartózkodjanak. A múzeumi rész nem terjedt ki a pápák magánlakosztályára és fogadóhelységeire. A tárlat kurátora Sandro Barbagallo emlékeztetett, hogy Ferenc pápa nem egyedülálló a pápaság történetében abból a szempontból, hogy nem töltötte nyári szabadságát Castel Gandolfóban. Sok pápa nem látogatott ki a nyári rezidenciára. 14. Benedek és 13. Kelemen gyakran igénybe vették, 6. Pius 25 éven át egyszer sem járt a palotában.
14. Leó távirata. A szelem a kollegialitás jele az evangelizáció szolgálatában. A szervezet létrehozásának 70. évfordulója alkalmából Spengler bíborosnak, a latin-amerikai és karib-térségi püspöki konferenciák tanácsa elnökének küldött táviratában a pápa köszönetet mond a missziós lendület érdekében végzett szolgálatért és Isten zarándok népének lelkipásztori gondozásáért a szeretett kontinensen. Köszönet a latin-amerikai és karib-térségi püspöki konferenciák tanácsának, a szelámnak, a missziós lendület érdekében végzett szolgálatáért, és elismerés azért, hogy a kollegialitás jele, valamint azért, hogy a püspöki konferenciák közötti kapcsolattartás, együttműködés és azok szolgálatának szervezete. Így fogalmazott 14. Leó pápa portugál nyelvű táviratában, amelyet Jaime Spengler bíborosnak, Porto Alegre érsekének és a szelem elnökének küldött a tanács 40. rendes közgyűlése alkalmából, amely megemlékezik a latin-amerikai püspöki konferenciák első üléséről és a szelem létrejöttének a 70. évfordulójáról. A pápa hangsúlyozza, hogy Latin-Amerika és a Karib-térség püspökei kollegiális szellemben gyűltek össze, hogy közösen vizsgálják meg a jelenlegi kor kihívásait a latin-amerikai egyház számára, és hogy érzékeny és hatékony szeretett közösségben olyan lelkipásztori kezdeményezéseket keressenek, amelyek a szentírás, a hagyomány és a tanítóhivatal kritériumai szerinti megoldásokhoz vezetnek. 14. Leó pápa a szellemot a püspöki konferenciák szolgálatában álló szervezetként határozza meg az evangelizálás küldetésében és Isten hívő szent népének lelkipásztori gondozásában, amely zarándok ezen a szeretett kontinensen. A jelenlegi történelmi helyzetben, amelyben a kontinentális és globális szintű folyamatos válságok miatt nagyon sokan szenvednek megpróbáltatások és szegénység miatt, sürgősen szükség van arra, hogy emlékezzünk, a közöttünk jelenlévő feltámadt Krisztus az, aki védi és vezeti az egyházat, és reményben újjáéleszti azt a szeretet által, amely a hozzánk elküldött Szentlélek által kiáradt a szívünkbe. 14. Leó pápa arra hívja a szelem tagjait, hogy kérjék Krisztust, erősítse meg az egyházat küldetésében, hogy elinduljon sok testvére felé, hirdesse nekik Jézus üdvözítő üzenetét, és részesévé tegye őket annak az örömnek, amely a vele való személyes találkozásból fakad. Végül pedig azt kéri, hogy imádkozzanak érte a jó pásztorhoz, hogy mindig hűséges lehessek az egyetemes egyház szolgálatához, amelyet rám akart bízni. A vatikáni kertekben elkészítették virágokból 14. Leó címerét. Az infrastruktúrák és szolgáltatások igazgatóságának kertészeti és környezetvédelmi szolgálata 2 hétig dolgozott a kormányzóság épülete előtti területen. A Szent Ágoston rend emblémája az igazgatóság Kovács Műves szakosztályának közreműködésével készült. Befejeződtek a munkálatok a vatikáni kertekben, a kormányzóság épülete előtti téren, amely a Szent Péter bazilika mögött az apszis felé lejtő területen található. Elkészült 14. Leó pápa virágokból kirakott címere. Több száz színes növény, mint egy mozaik meg annyi csempéjel tette lehetővé a virágművészet eremek művének megvalósulását. A korábbi pápai címerekhez hasonlóan ezt is minden évben több ezer ember csodálja meg egy kivételes kilátópontról, a vatikáni bazilika kupolájának tetejéről. A címert a Vatikán Városállam Kormányzóságának Infrastruktúrák és Szolgáltatások Igazgatóságának Kert- és Környezetvédelmi Szolgálata készítette, amelynek megvalósítása közel 2 hetet vett igénybe, tekintettel az új címer virágokból való megtervezésére és a helyszínen történő kialakítására. Átlagosan naponta két ember dolgozott rajta, akik mesteri tudással és művészi érzékkel tették lehetővé a virágkompozíció létrehozását. A keret szerkezete, amelybe a címer részletei be vannak illesztve, ugyanaz maradt, mint Ferenc pápa címerénél. Örökzöld puszpáng pumilla fajtából készítették, amit a címer tetején látható arany és ezüst keresztezett kulcsok közé is helyeztek, amelyek piros zsinórral vannak összekötve. Az aranykulcsot sárga tarka japán kecskerágó cserjével reprodukálták, amelyet gyakran metszenek, így törpe marad és sárgás színű. Az ezüst kulcsot olasz szalmagyopár idény jellegű növénnyel alkották meg, amelyet legalább évente egyszer cserélni kell a színének megőrzése érdekében. A kulcsokat összekötő piros zsinórokat nyárra, pejva virágból, térre pedig piros, szarvacskás árvácska növényből készítik. A pápai pajzshoz, amely átlósan két szektorra oszlik, különféle növényeket használtak fel. A bal felső részben, a világos kék háttéren egy fehér lilium látható. A tisztaság és a szüzesség szimbóluma Szűz Mária alakjára emlékeztet. A világos kék szín reprodukálásához 400 darab bojtocska növényt gyűjtöttek össze, amely Ferenc pápa címerében is jelen volt. A liliumot 50 olasz szalmagyopár palántából készítették, melyeket a Kertészeti és Környezetvédelmi Szolgálat üvegház karbantartója dugványozással szaporított. A címer másik részén, alul, világos háttéren a Szent Ágoston rend emblémája látható. Egy nyíllal átszúrt szív, melyet egy könyv tetejére helyeztek. Szent Ágoston megtérésére utal, és Isten szavát szimbolizálja, amely átszúrja az egyház szent doktorának szívét, aki ezt így fogalmazta meg. Szavaiddal átszúrtad a szívemet. A címer világos feléhez 400 darab begónia, bronz színű levéllel rendelkező fehér virágú növényt használtak fel. A szívet keskeny levelű pejva virág palántákból készítették, melyeket az üvegház karbantartó dugványozással szaporított. A könyv megalkotásához az infrastruktúrák és szolgáltatások igazgatóságának Kovács Műves szakosztályának közreműködését kérték, akik fémlemezből készítették el a könyv formáját. Ebbe vörös díszkavicsot helyeztek el, az oldalához fehér díszkavicsot használtak. Összességében tehát a természet a maga pompájával és színeivel, a vatikáni kertek munkatársainak mesteri munkájával ötvözve életet adott a művészet és a szépség ezen égkövének, 14. Leó pápa címerének.
A magas torony. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Urunk mennybe menetele ünnepére.
Egy kis szimbolikus történet nagyon szépen szemlélteti Urunk mennybe menetelének beszélő titkát. Egy ember egy magas toronyhoz érkezett. Belépett az ajtón, és ott teljes sötétség fogadta. Ahogy körbe tapogatózott, belebotlott egy csiga lépcsőbe. Kíváncsi volt, vajon hová vezet a lépcső, ezért elkezdett lépkedni fölfelé, és közben nyugtalanság támadt a szívében. Amikor visszanézett, megrémülve látta, hogy azok a lépcsők, amelyeket már maga mögött hagyott, kihullottak és eltűntek. Előtte a fölfelé kanyarodó csiga lépcső, melyről fogalma sem volt, hogy hová vezet, mögötte pedig az ásító óriási fekete üresség. Ha ehhez a szimbolikus történethez hozzáolvassuk a szó eredeti értelmében is felmelő ünnep szentírási részeit, amelyek a gondolkodásmód megváltoztatására is meghívást intéznek, akkor a félelem és nyugtalanság, amely sokszor bennem is ott van, fokozatosan eltűnik, és életem értelmére is rátalálok felfelé nézve. Krisztus mennybe menetelének ünnepe pontosan ezt üzeni. Ne féljek elindulni felfelé, mert már tudom, hova vezetnek azok a bizonyos lépcsők. Jézusnak el kellett mennie, fel kellett mennie, hogy onnan fentről küldje a Szent Lelket, aki átjár és felfelé mozgat, ha rácsatlakozom. így bátran lépkedhetek abban a toronyban, életteremben, ahová Isten helyezett. Anthony de Melo jezsuita szerzetes története szerint, amikor elérkezett a mester távozásának ideje, a tanítványok könyörögtek neki, hogy ne menjen el. Ő azonban így szólt. Hogyan is látnátok, ha nem mennék el? Erre azok is kérdéssel feleltek. Mi az, amit majd meglátunk, amiután elmész? A mester azt mondta. Én csak annyit tettem, hogy ültem a folyóparton, s osztogattam a folyóvizet. A küldetésem pedig az volt, hogy majd, ha félreállok, észrevegyétek a folyót, és magatok is tudjatok meríteni belőle. Jézus is eltávozik, pontosabban eltűnik a felhő mögött. A felhő is jelkép, szimbólum. Istenre utal, aki nem csak felülmúl minden emberi képet és elképzelést, hanem az ember transzcendens valóságára is irányítja a figyelmet. Ugyanakkor Szent Lelke által bennünk is ott van, hogy belülről mozdítson minket, és emlékeztessen arra is, hogy ahová a fő, Krisztus ment, arra tartunk mi is, az ő misztikus teste, az egyház. Ha ugyanis az egyház nem Krisztus misztikus testeként értelmezi magát, és nem felfelé ívelve halad, akkor földhöz ragadt marad, és nem képes teljesíteni Krisztustól kapott küldetését. Így nem a beteljesedés lesz a célja, hanem az önmegvalósítás, amely mindig kudarcba fullad. Ez a tét, s ez ismét nem fenyegetés, hanem szerető figyelmeztetés az egyetlen értelmes küldetés teljesítésére. Krisztusnak, a fejnek utasításait követni, s akkor élete bennem marad, mert tagja maradok másokkal együtt. Így teljesedhet be a pünköst, s leszünk, lehetünk igazi egyház, amely több mint intézmény, a Szentlélek életével átitatott egyének közössége. Meg kell tanulnunk meríteni abból a folyóból, abból a tanításból, amelyet Jézus hagyott hátra nekünk. Ez a tanítás nem más, mint az evangélium, az örömhír tanítása. Ebben benne van az, hogy szeretett lények vagyunk, szeretve vagyunk, és ha ezt egy kicsit is megtapasztaljuk, akkor ezt adjuk tovább, és akkor már itt a földön értelmet nyer az életünk. Már itt a földön világítunk, és a szeretet az, amely egyre inkább kitágítja a lelkünket, és biztat minket, hogy haladjunk előre és felfelé. Mindig felfelé haladunk. Nagyon tetszik nekem a hegyen felfelé haladó ember hasonlata is. A gödrök, amelyekbe időnként beleesünk, megtévesztőek, mert hasonlítanak egymáshoz, és azt az érzést sugallják, hogy ugyanoda esünk vissza. A gödrök hasonlítanak ugyan egymáshoz, de egyáltalán nem ugyanazok. Mindegyik feljebb van. Ha Isten felé tudatosan haladok, akkor eltűnik és elillan, ami mögöttem van. Eltűnik a félelem, és a múltam is beépül jelenembe. Ha ezt elhiszem, bűneim bocsánatot nyernek, és akkor haladhatok fölfelé azon a bizonyos csiga lépcsőn, amely csak fölfelé vezet. Ne féljek fölfelé haladni, mert a torony tetején elém tárul a fény, a maga teljességében, és mindent megértek. Minden világossá válik, mert ez a fény Isten szeretetének fénye, és ott fogok ráébredni arra, hogy valójában egész életemben erre a fényre vártam. Vágytam. Sőt, amelyben éltem, s észre sem vettem. A menny állapota, amelyben már most élhetek.
A magas torony. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk mennybe menetele ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a jegyes oktatásról szóló beszélgetésünket folytatjuk. Lóci Tamás atya a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival beszélget. Műsorunk a 2017. május 24-i adásunk ismétlése.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen! Tisztelt rádióhallgatók, ma igazán családiasan ketten vagyunk a Szent István Rádió Miskolci stúdiójában, ahol is Szűcs Laura a beszélgető társam. A jegyes oktatás témái közül a mai napon a gyermeknevelést szeretnénk szóba hozni. Azt a témát, ami esetleg akkor még távolinak tűnik, amikor a jegyes párok jelentkeznek házassági felkészítőre, de nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb találkoznak, szembesülnek ezzel a kérdéssel. Jó, ha az ember átgondolja előre, hogy milyen nevelési stílust szeretne képviselni, milyen elveket vall a gyermeknevelésben, és ha ezt egyezteti a párjával. Természetesen nekünk az is fontos, hogy a hitünk is mindezt megalapozza, hiszen ebből indul ki a gyermeknevelésünk értékrendje. És az is nyilvánvaló, hogy mindannyian abból a tapasztalatból indulunk ki, amit mi magunk átéltünk. Maguk a jegyesek is így érkeznek meg a párkapcsolat kezdetén, hogy tulajdonképpen egyetlen gyermeknevelési élményük van, az, ahogyan velük bántak a szüleik. Ezért ma megpróbáljuk úgy megközelíteni a kérdést, hogy előbb felelevenítjük azt, leginkább a tiedre lennék kíváncsi, Laura, hogy milyennek emlékszel vissza a saját nevelésedre, a szüleid milyen stílust képviseltek ezzel szemben. Egy-két dolgot hozz meg ezek közül velünk.
Hát ugye én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem a szüleim még most is együtt vannak, úgyhogy nem váltak el, és így megmaradt úgymond az egész család úgy teljes egészében. Ugye nekem van egy testvérem is, és hát általában ugye, ahogy lenni szokott, anyukánk ő inkább engedékenyebb, apukánk pedig inkább szigorúbb, de persze ugye ez előfordulhat máshogy is. És hát a nevelésünk, nem mondom azt, hogy ilyen nagyon szigorú volt, de amire kellett, arra ugye megtanítottak minket, szóval az ilyen alap dolgokra, hogy ugye például, hogy segítsünk, tehát hogy ugye otthon is gyakran van az, hogy akkor megyünk és segítünk, és akkor nem az, hogy elvonulunk, és bármi más csinálunk, vagy például ugye a másokkal való viselkedés, ez ugye nagyon fontos, főleg ugye amikor mindig új környezetbe kerülünk be, például iskolába, hogy azért ne legyünk senkivel se elutasítók. Úgyhogy ilyen szempontból a szükséges dolgokat, azokat megtanították nekünk már kisebb korunkban is.
És ebben a nevelésben, a házi munkába például mikortól fogtak be titeket, és milyen munkákba?
Hú, hát pontosan nem emlékszem, hogy úgy mennyi idősek lehettünk, mikor befogtak minket, de például mostanában ugye úgy van, hogy be van osztva, hogy a hétköznapokon az egyik napon a testvérem mosogat el, a másik napon én mosogatok el, és akkor ezzel is próbáljuk könnyíteni ugye anyának a munkáját. Mondjuk előfordul, hogy ez így néha kimarad, hogyha mondjuk valami keményebb nap jön, és jobban kell készülni, akkor az úgy néha elmarad, de egyébként pedig igyekszünk tényleg megcsinálni azt, amit kérnek, meg ugye ami alapvetően is a megszokott rendjén megy.
Te mit tapasztalsz a kortársaid között, hogy őket hogyan nevelték?
Hát van ilyen és olyan tapasztalatom is, még családon belül is. Szerintem az jó, hogyha a gyereket azt viszonylag szigorúbban fogják, és nem hagynak rá mindent, mert vettem már észre olyat, hogy nem fogták egyáltalán a gyereket, és később ez visszaütött, mert mondjuk nem tisztelte annyira a szüleit, vagy éppenséggel annyira önfejű lett, hogy utána már alig tudták megfogni.
kicsit menjünk az időbe előre, mert ha te szülő leszel, akkor mit gondolsz, hogy milyen elveket fogsz képviselni, mire helyezed a hangsúlyt?
Hát én valahogy szeretném megtalálni az arany középutat az engedékenység és a szigorúság között. Nyilván lesznek olyan dolgok, amikbe lehet, hogy kicsit több noszogatás kell, hogy belemenjek, de hát majd remélem, hogy legalább olyan jól tudom csinálni, mint most az én szüleim.
Tehát alapvetően azt a modellt, amit veled szemben alkalmaztak, jónak tartod és továbbadhatónak.
Igen, én úgy érzem, hogy ez teljesen jó, amit ők csináltak, és nem olyan, amit mondjuk a gyerek is megbán később, mert tényleg csak a hasznunkra válik.
Igen. Van-e élményed azzal kapcsolatban, hogy veletek együtt alakítottak ki egy döntést, hoztak meg egy döntést, vagy pedig nélkületek született meg az a dolog?
Hát ugye, amikor kisebbek voltunk, akkor ugye nyilván nem nagyon volt olyan, hogy beleszóltunk a dolgokba. Azért minél nagyobbak lettünk, annál többször fordult elő, hogy akkor megkérdeztek, hogy ez most hogy legyen, vagy hogy gondoljuk, vagy hogyha mondjuk mi szerettünk volna valamit, és régebben egyből rávágták, hogy hát ezt most nem, akkor ők is ugye az idővel egyre lazábban álltak hozzá a dolgokhoz, és akkor leültünk, megbeszéltük, hogy ez miért jó, miért nem jó, és akkor együtt született meg végül is a döntés.
Szerinted melyik a jobb módszer, hogyha elmagyarázza egy szülő gyermekének, hogy mit miért nem enged meg, vagy megenged, vagy hogyha csak közli a tényt?
Hát szerintem egyértelműen az, hogyha megmagyarázza, mert jó, mondjuk lehet egy kisgyerek nem ért belőle olyan sok mindent, de mondjuk a nagyobbaknak szerintem jót tesz, hogyha tudja, hogy miért, és nem csak azt hallja, hogy nem, és mégis miért nem. Tehát ő is ugyanúgy várja rá a választ.
Tehát ez is életkor előre haladva, akkor egyre komolyabban legyen ott a magyarázat, az indoklás is. Jutalmazás, büntetés témaköréhez milyen emléket tudsz felhozni, vagy mihez a gondolatod?
Büntetés az úgy elég érdekes fogalom, mert ugye ezt többféleképpen lehet értelmezni. Tehát most a büntetést azt én nem úgy értelmezném, hogy hazamegy a gyerek, és akkor minden nap kap két pofont, mert hogy te mit csináltál, hanem ugye büntetni úgy is lehet, hogy tegyük fel, mondjuk a gyerek nagyon sokat internetezik, és akkor ugye ettől úgymond egy kicsit megfosztani, vagy kicsit eltávolítani tőle, hogy azért érezz, hogy hát ez most nem biztos, hogy a legjobb döntés volt, amit meghozott. Jutalmazásnál meg ugye ennek az ellenkezője. Kisgyerekeknél többnyire ez abban merül ki, hogy ugye megkapja a kis játékot, vagy valamit. Nagyobbaknál meg már akár az, úgymond az elismerő szó is nagy dicséret lehet. Mondjuk ilyen nagy megmérettetés után, mint például ugye az érettségi, vagy diploma, vagy akármi ilyesmi után összegyűlik az egész család, és akkor ugye mindenki gratulál. Ez is egy hát elég nagy löketet tud adni az embernek, meg szerintem ez is kellő, vagyis megfelelő jutalom.
Sőt, talán még fontosabb, mint a tárgyi jutalom, ugye, mert itt a személyiségemmel ismerem el a másiknak a teljesítményét, amit tett. mi az, ami még szerinted fontos a szülő részéről a gyermek irányában, a nevelés tekintetében?
Hát szerintem az, hogy a szülő támogassa. Mert ugye sokszor előfordul az, de ugye ennek is két véglete van, tehát amikor a szülő egyáltalán nem támogat, és mindent ráhagy a gyerekre, vagy pedig olyan szinten támogatja, hogy meg akarja neki szabni, hogy mit tegyen. És igazából egyik sem a legjobb, mert ugye, mint mondtam, hogyha tényleg semmiben nem támogatja és magára hagyja a gyereket, akkor tulajdonképpen nem is alakul ki közöttük olyan szoros viszony, és akár az is előfordulhat, hogy a gyerek egyszerűen elmegy, és onnantól kezdve akár még a kapcsolat is megszakad. Nyilván mondjuk ez egy elég szélsőséges eset, de akár még ez is előfordulhat. Viszont az sem jó, hogyha ugye a szülő tulajdonképpen rá tugmálja a gyerekre az akaratát. Ugye ezt többnyire akkor szoktam hallani, amikor mondjuk továbbtanulásról van szó. És akkor lehet, hogy a szülő segíteni akar, de nem hallgatja meg a gyereket, és a gyerek valami egészen mást szeretne. És a szülő pedig úgymond rákényszeríti, hogy nem, te akkor is menj arra. És nyilván nincs benne rossz indulat, mert ugye a saját gyereke, de mégis ez nem a legjobb megoldás. Itt is ugye az lenne a helyes, hogyha leülnének, megbeszélnék, hogy mi miért jó.
Igen, itt egy tipikus hiba, amikor a szülő általa kihagyott lehetőséget, vagy amit ő nem vitt végbe, azt a gyerekkel akarja bepótoltatni, hogy nekem nem volt lehetőségem egyetemre menni, bezzeg, majd te diplomás ember leszel. Ami tényleg, ahogy mondtad, lehet teljesen jó indulatú, csak hibás, hogyha nem veszi figyelembe azt, hogy mégis a gyerek mit szeretne az életével kezdeni, milyen irányban képzeli azt el. Előbb-utóbb a nevelésből mit kellene elérnünk a gyerek életében? Tehát miről szól az egész a végére?
Hát ugye az lenne a cél, hogy a gyerek úgymond megtanuljon önállónak lenni. Minden gyereknek eljön az életében az az idő, amikor megházasodik, vagy családot alapít, vagy esetleg csak elmegy esetleg máshova tanulni, vagy elköltözik, és akkor ugye azt nem teheti meg, hogy akkor visszük az egész családot, mert én anyucit nem tudom elengedni, nekem szükségem van az ő főztjére, és nem is vagyok hajlandó elszakadni tőle, és ez manapság igen gyakori is. És hát ez lehet részben a szülő hibája is, de ugye ezt a gyereknek is akarni kell, ezt az önállósodást.
Igen, sokszor a szülő ilyen tragédiának, meg hát egy nagyon szívtelen lépésnek éli meg azt, amikor a gyerek akár egyetemre máshova megy, más városba, vagy máshol dolgozik. De én például emlékszem arra, hogy az egyetem miatt több mint 200 kilométer odébb kerültem, de számomra az valahol a kiteljesedésnek volt egy lépés, hogy én dönthettem el azt, hogy ma mit ebédelek, milyen a környezetem. És persze beleszaladtam egy-két zsákutcába, meg kellett tanulni, takarítani, főzni, mosni, alapvetően, legalább alapszinten, de nagyon jót tett a lelki világomnak, hogy úgy éreztem, hogy a magam ura vagyok ebben a tekintetben, és nem hiszem, hogy ezzel bármit csökkent volna a szüleim iránti szeretet vagy tisztelet megnyilvánulása.
Igen, meg ugye erre mondják azt, hogy az ember a saját hibáiból tanul, és igenis szükség van arra, hogy az ember hibázzon, mert azért az úgymond negatív élmények sokkal meghatározóbbak később az életben, hogyha azt nézzük, hogy ha már egyszer elkövetett egy hibát, akkor jó lehet még másodszor belemegy, de harmadszorra azért már jobban átgondolja, hogy akkor ez most nagyon ismerős helyzet, és akkor mégis hogy is kéne ezt elintézni.
És valószínűleg a támogatását is jobban igénybe fogja venni az a gyerek a szüleinek, akit elengedtek a szülei útjára engedtek, amikor akarta, és tudja, hogy ilyen a viszonyuk, ez a kölcsönös tisztelet, mer hozzá fordulni, míg ha nagyon rátelepszik, nagyon rárölteti az akaratát, akkor mindenhova máshol fog fordulni, csak éppen oda nem. Esetleg, mert nem jó élményekkel távozott el. Sőt, sokszor van ugye, hogy belemenekül kapcsolatokba. Lehet, hogy még ő is érzi, hogy hát ez nem az ideális, mert ez a partner mondjuk kihasznál engem, de még ez is jobb, mint odahaza, és akkor elmenekül, ami még rosszabb, ugye függőségek rabjává válik, vagy olyan életvitelnek, erkölcsöknek, ami nem vezet sehova. annak ide, vett most is a jegyes oktatásaim során szoktam egy alkalmat így a gyermeknevelés témakörére szánni, amikor ilyen dolgokról beszélünk, pontosan, mint ebben az adásban veled, és nem csak beszélünk róla, hanem például van egy szituációs játék, egy gyakorlat, amelyben általában belemennek a párok, egy-kettő volt eddig csak, akinél nem tudtam ezt megcsinálni, hajlandóak eljátszani azt a szerepet, hogy ők ketten elképzelik, hogy 10 éve házasok, én eljátszom, hogy én az ő 8 éves gyerekük vagyok, kisfiúk. És elmondom, hogy ez az alapszituáció, hogy megegyeztek, hogy én este 9 óráig számítógépezhetek. Anyaként mosogat a konyhába, apa bent van és nézi a tévét. És kimegyek anyához a konyhába, ők nem hallják egymást, hiszen különböző helyiségben vannak, és elkezdek ott témferegni, segíteni jobbról, balról, mindenhonnan. Előbb-utóbb rájön anyu, hogy valami kérésem van bizonyára, és hát előadom, hogy megbeszéltük a osztálytársakkal, a srácokkal, hogy este 10 órakor ilyen konferencia, csetelés lesz együtt mindannyian, és mindenki benne van, és úgy, ahogy én is benne lehetek, hát micsoda dolog lenne, ha én nem szerepelnék. És akkor függetlenül attól, hogy anya mit mond, általában meg se várom, hogy anya mit mond, bemegyek a szobába, és elkezdem természetes módon ezt a dolgot, ezt a szabályt, amit ők korábban meghoztak így feszegetni. Már az is tanulságos, hogy egyáltalán felfigyele az apa arra, hogy elmúlt 9 óra, és én még mindig gépezek. Néha volt, majd nem is vette észre a jelenet alapján. Utána észrevette, megkérdezi, hogy kisfiam, te mit csinálsz, nem kéne már lefeküdni, aludni? És akkor én befüllentem azt, hogy anya megengedte, hogy tovább gépezzek. És akkor innentől nagyon érdekes, hogy jelenet hogyan változik meg. Szemreben is nélkül azt gondolja az apa, hogy nem engedhette meg anya, hiszen mi megbeszéltük előtte, biztos vagyok benne, hogy füllentesz. Vagy kimegy a konyhába és egyeztet anyuval, hogy tényleg megengedted? Vagy ilyen helybe hagyja, hogy ja, ha anya megengedte, akkor nyugodtan csináld. Tehát ezek a variációk fordulnak elő. Azért előbb-utóbb rájön apa, hogy nem mondtam igazat, és nem úgy történt. Valamilyen úton-módon ők is kommunikálnak egymással, elküldenek pihenni, és mindig mondom, hogy folytassátok a jelenetet, minthogyha én már aludnék, én most nem hallom, nincs előttetek a gyerek, beszéljétek meg ezt az esetet, és akkor elkezdik egymásnak, hogy nem megbeszéltük korábban, hogy 9-ig engedjük, és akkor na jó, de és akkor mit beszéltünk meg, hogy lehet ebből kilépni méltányossági alapon, hogy csak én döntök, vagy együtt döntünk róla? Bejövök-e veled egyeztetni, vagy nélküled is dönthetek? Tehát nagyon sok mindent ez a kis jelenet így feldob, még nagyon sok jelenetet ki lehetne találni erre a gyereknevelésre, de ez ilyen kis tanulságosnak ford ki így ideig a gondolataim között, ami úgy sok minden kérdést feldob a gyermeknevelés tekintetében. Természetesen ide tartozik az is, amit már a legelső alkalmakkor is mondtunk, hogy legalább ha nem is akar az ember természetesen a Jóisten és a természet útjába állni, de úgy nagyjából megbeszélni azt, hogy kisebb vagy nagyobb családban gondolkodunk-e. Ez is egy nagyon fontos szempont, mert ha ebben nincs egység, akkor ebben is lehet valami konfliktus.
Vagy amikor a gyereket úgymond felelősségre tanítják, akkor jobb úgymond egy szemléletesebb példa. Tehát ugye mondjuk nagyon sok kisgyerek, vagy nem csak a kisgyerek, hanem ugye a nagyobbak is ugye szeretnének állatot. És akkor ugye itt előjött megint ez a kérdés, hogy mit enged meg a szülő, mit nem enged meg a szülő. De például én úgy gondolom, hogyha a gyerek már elég idős hozzá, hogy úgymond rá lehet bízni, akkor tényleg ez a felelősségvállalásban nagyon nagyot tud dobni a gyereken, ugyanis megtanulja, hogy milyen az, amikor neki kell gondoskodni róla, és nem úgy megy, hogy 2 nap után meguntam, jó, akkor lepasszolom anyáiknak, mert ők úgyis megcsinálják. Nem, hanem akkor, hogy igenis meg kell beszélni, hogyha a gyerek tényleg szeretné és belemegy, akkor onnantól kezdve tényleg csinálnia kell, és tényleg vállalja. És ne legyen az, hogy megunom, és akkor onnantól kezdve egyáltalán nem foglalkozok vele.
Neked volt ilyened?
Igen, nálunk is volt ilyen. Hát mi eléggé állatbarátok vagyunk testvéremmel, úgyhogy sokat győzködtük anyáikat, hogy hát szeretnénk azért valamilyen állatot. De ugye nyilván nálunk is ez úgy kezdődött, hogy ugye amikor kicsik voltunk, akkor volt állat, de ugye ő még úgy tulajdonképpen nem a miénk volt. És ugye amikor megkaptuk az első úgymond saját állatunkat, akkor ugye akkor is meg volt beszélve, az elején le lett tisztázva, hogy jó, de csak akkor, hogyha tényleg mi gondoskodunk róla, mert hogyha mi állatunk, akkor igenis vállaljuk érte a felelősséget.
Hát az adás még kevésnek is bizonyult ahhoz, hogy a gyermeknevelésnek minden aspektusát átbeszéljük, nem is ez volt a célunk, hogy ekkorát markoljunk. Annyi biztos, hogy kijött ebből az adásból, hogy ez mennyire fontos, hogy a hiés oktatásban és a párok egymás közötti kommunikációjában szót kapjon, része legyen, és ezeket a dolgokat beszéljék meg egymással, és mindezt a keresztény szemszögből értékeljék a párok. Adásunkat egy fohásszal zárjuk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum. Amen.
kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Lóczi Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. Műsorunk a 2017. május 24-i adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, rövidesen véget ér a Szent István Rádió mai adása. Éjszaka óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. 0:05 kezdődik a kultúrkör. Ebben szó lesz a Miskolci Szimfonikus Zenekar 2024-25-ös évadának értékeléséről, valamint az új évad terveiről. Majd bemutatjuk a Polgári Értéktár Bizottság munkáját Polgár településen. Illetve megismerhetik az Egri Gárdonyi Géza Színház jövő évadának bemutatóit és az EKMK nyári tábor kínálatát. Egy órától újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05 kezdődik a Kerengő, melyben a Jászok Egyesületéről és a Jász Múzeumról beszélgetünk Dobos Lászlóval és Gulyás András Zoltánnal. 3:05 a Segíthetünkben az Éltető Kapcsolatok közösségét mutatjuk be. Vendégünk lesz Oláné Lajtos Julianna, miskolci csoportvezető. Szó lesz a nyugdíjas önkénteskedésről, vándorbölcsődéről, szívpárna varrásról és táborokról is. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos, megtisztelő figyelmüket. Tőlünk keresztényektől az Úr azt kéri, hogy mindig élő tanúságtétel legyünk. Éljük meg hitünket, érezzük át szívünkben, hogy Jézus Krisztus jelen van, és legyünk tudatában, hogy ő mindig kísér bennünket utunkon. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Bercesi András, Bartók Beáta, Berec Renáta, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Békességet hagyok rátok, az én békémet, s nem a világ békéjét adom nektek. Ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne féljetek, olvasom a János evangéliumban. Az igazi béke alapjai ismeretesek, az igazságosság, az emberi személyiség tiszteletben tartása, az emberek közötti boldogító egyenlőség elismerése. Ezek lesznek egyúttal az ember testvériség alaptételei is, a tisztelet és a szeretet, amellyel minden embernek tartozunk, és pedig egyszerűen azért, mert emberek vagyunk. Van egy hatalmas, győzedelmes szavunk, testvér, az én testvérem, mindannyiunk testvére. Legyünk az imádság emberei, akkor a békesség nem lesz tőlünk idegen, hanem békében élünk. Gondoljunk arra, hogy minden jelkép csupán, a legmélyebben metsző fájdalom is csak jel. Sohasem tudjuk, hogy ami most elszomorít, nem lesz-e forrása egy későbbi örömünknek. Mennyei atyánk, tőled származik minden jó adomány a világon. Őrizd meg minket abban a békében, amely tőled származik. Segíts meg minket, hogy se a múlt, se a jelen, de még a jövő problémái se zökkentsenek ki abból a békéből, amit te ajándékozol nekünk. Légy irgalmas a szegény világhoz, mely tapogatva keresi a békét, de nem találja, mert rajtad kívül keresi. Az igazi béke alapja az, hogy te vagy a mi atyánk, mi pedig a te gyermekeid. Csak akik fölismerik ezt, azok a jóakaratú emberek élvezik majd megígért békességedet.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.